drága mennyei atyád, az Úr Jézus Krisztus szent nevével jövünk elég. Áldunk és dicsérünk téged, atyám. Köszönjük, Uram, a jelenlétedet. Köszönjük, Uram, a végtelen kegyelmedet, a szeretetedet. Köszönjük, Uram, hogy a mai napon is tanítasz bennünket, hogy megnyitod előttünk az ige ajtaját, hogy te adsz nekünk megértést, kijelentést, hogy formálsz bennünket, hogy tanítasz bennünket, hogy a tiéd vagyunk, Uram, hogy a te tanítványaid vagyunk. Hálásak vagyunk, Uram, mindazért, amit a mai napon elvégzel bennünk, és elvégzel általunk. Uram, köszönjük, hogy megerősíted a te ígédet nyelekkel és csodákkal. Köszönjük, Uram, a gyógyulásokat. Köszönjük, Uram, az áldásaidat. Köszönjük, Uram, hogy mindez szükségbe van töltve, legyen a szellemi, lelki vagy fizikai, mert te már, atyám, megáldottál bennünket a mennyekből a Krisztus Jézusban. Hálát adunk, Uram, hálát adunk, mert te mindent elvégeztél. Mindent elvégeztél, drága Jézus. Köszönjük. Köszönjük neked mindazt, amit tettél értünk. Köszönjük a te megtört testedet. Köszönjük a drága vért, ami értünk folyt. Köszönjük, hogy te bűnné lettél, hogy mi igazakká lehessünk. Köszönjük, Uram. Köszönjük ezt a napot, ezt az alkalmat, a lehetőséget, hogy együtt lehetünk veled. Hogy tanulhatunk, hogy te tanítasz bennünket, hogy szellemed által megnyitod előttünk az ige ajtaját. Köszönjük, drága Jézus. Dicsérünk téged a szívünknek a teljességéből. Köszönjük, hogy szólsz a szívünk köz, hogy adsz megértést, kijelentést és növekedést, mert a növekedés Istene vagy. Hálások vagyunk, Uram, hálások, gyönyörködünk te benned, és köszönjük, hogy te megadod a szívünknek minden kívánságát. Köszönjük, Uram. Dicsérünk és áldunk téged a Jézus hatalmas nevében, örökön örökké. Amen. Amen. Dicsérünk téged, Uram. Gyönyörködünk te benned, és dicsérünk téged. Dicsérünk és áldunk téged, Uram. Szívünknek a teljességéből minden dicsőséget neked adunk. És hálával állunk előtted, és gyönyörködünk benned, Uram. Te csodálatos vagy, és mindent megtettél értünk. A megváltottak örömével gyönyörködünk benned, Uram. És hálát adunk neked mindenért, mindenkor. Mert téged illet egyedül a hála, a dicsőség, a tisztelet és az imádat örökön örökké. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Áldott az ő szent neve. Áldjuk és szívünkből dicsérjük őt. És csodálatos az ő jelenléte, az ő szeretete, az ő gondviselése, az ő végtelen kegyelme, hogy körülvesz bennünket, hogy mindenkor velünk van. Én azt mondta, hogy én mindenkor veletek vagyok, minden napon a világ végezetéig. Amen. Ő mindenkor velünk van, azt mondja, hogy soha nem hagylak el téged, és én fogom a te kezedet. Amen. És a tűzön vagy vizen mész is keresztül, ő ott van veled. Dicsőség az Úrnak, áldott az ő szent neve, ő mindig szól a szívünkhöz. Amen. Mindig szól a szívünkhöz. És azért mondom el mindig azt, hogy ő rá figyelj, ő hozzá jössz, ő rá figyelj, teljes mértékben a szívedet nyisd meg az Úr előtt, mert ő szólni fog hozzád. Az egy dolog, hogy szól rajtam keresztül, és azt kérem az Úrtól, hogy ő szóljon, amen, és én legyek alkalmas arra, hogy ne akadályozzam őt ebben, hogy az jöjjön elő, amit ő el akar nekünk mondani a mai napon, de ha te szívedhez személyesen tud szólni, és személyesen meg tud téged érinteni, válaszokat tud neked adni, szükségeidet már betöltötte, a gyógyulásodat már megszerezte, és ezek mind-mind készen vannak a mi számunkra. Ezekre nem kell várnunk, ez most a tiéd. Amen. Dicsőség Istennek most. És ez csodálatos dolog. Ez csodálatos dolog, nem kell sorszámot húzni, hogy te vagy a 628-adik, hanem amikor te a szívedben arra készen állsz, amikor hát a szívedben készen vagy arra, hogy az Úrtól elfogad mindazt, amit ő neked már megszerzett, és kegyelemből neked ajándékozott, amiért ő már drága árat fizett. Tehát amikor a te szíved erre készen van, akkor az a pillanat a most. Amen. Az a pillanat a most, és akkor az abban a pillanatban átkerül a te birtokodba. Amen. Tiéd már, de birtokba kell venned. Ugye Izraelnek is azt mondta az örökkéval, hogy menjetek, kémlejétek ki a földet, és aztán menjetek és vegyetek birtokotokba. Hát ugye birtokba nem tudták venni első körben, majd második körben az új nemzedék, de az, hogy már nekik adatot, az Isten részéről megtörtént, a birtokba vétel az húzódott. Az elhúzódott egy 40 évet. De ne így legyen velünk, a birtokba vétellel ne várjunk 40 évet. Amen. Hanem amikor a szíved kész, és meghallod, és megérted az igazságot, sokan azt gondolják, hogy ez nehéz, mit kell tennem. Egyszerűen a szívedből felkiált az, hogy köszönöm, Uram, az enyém. Ez csodálatos, hogy te ezt elvégezted, értem. Ez csodálatos. Amen. Nagyon sokszor az a baj, hogy gondolkodunk, morfondírozunk, és azt gondoljuk, hogy valamit kell ezért tennünk. Akkor én nyújtok neked egy bombont, vagy egy falat csokoládét, akkor mit fogsz tenni? Azt mondtad, hogy köszönöm. Elveszed, és megeszed. Így van? És ez nem nehéz, ez nem bonyolult, nem kell hozzá semmi különös dolgot tenned. Ez az elfogadás. Persze a világban az elménk annyi mindenre ki lett már, tehát be lett tanítva, annyiféle program van az elménkbe, hogy az a feladat, hogy azoktól megszabaduljunk, és helyette Isten igéje, jövel legyen teljes a szívünk és az elménk, tehát át kell ezeket írni. Annyi mindent megtanított velünk a világ, és a világ azt tanította meg veled, hogy sikertelen legyél, szegény legyél, beteg legyél. Mindig el vagyok képedve, néha szembe találkozom ezzel a kis felirattal, hogyha elmúltál 40 éves, és nem fáj semmit, akkor te már nem is élsz. Ugye? Tehát a világ ezt tanítja veled. A világ az ilyen cifrasságokat tanít veled, és ezt ki kell törölni. Ez olyan, mint a radír, ez olyan, mint amikor van egy kis memóriakártyád, vagy van egy pendrive-od, és bedugod a számítógépbe, addig minden adat visszajön rá, hiába minden, amíg nem írod azt felül. Amíg nem írtad felül, még ha véletlen letörölted is, addig megfelelő programokkal mindent vissza lehet hozni. Amikor felülírtad, akkor már nem lehet visszahozni azt, ami rajta van. Ezért kell Isten igével felülírni és megújítani az elménket, mert addig ezek mind visszahozhatóak. Tehát nem elég az, hogy törölve. Nem elég, hogy törölted, mert hogyha törölted, attól az még visszahozható bármikor. Hanem ha felülírod, akkor beteszed egy ilyen programba, és azt fogja kiírni, hogy már sérült, már, nem, már felül van írva, tehát már nem lehet helyreállítani. De amikor felülírod, akkor teljes a győzelem. Amen. Ilyenkor mit teszünk? Felülírjuk, megújítjuk a gondolatunkat, és a szívünket megtöltjük Isten igéjével, és az igéből fakadó hittel, és ezáltal vagyunk erősek az Úrban. Amen. Dicsőség az Úrnak. Áldott az ő szent neve. Tudjátok, miről lesz szó, ugye? Megmondom nektek, hogy miről lesz szó. Nagyon sok a vita és a félreértés a mai napon is a keresztények körében a bővölködést, illetve a szükségeink betöltését illetően. És kell, hogy beszéljünk erről, és délelőtt, hogy gondolkodtam ezekről, az Úr fölhozott nekem egy gondolatot. Egy nagyon érdekes gondolatot. Látom, hogy a keresztények ezt vitatják. Egy része azt mondja, hogy van Krisztusban bővölködés, Krisztusban a szükségeink betöltése, Isten akarata. Amen. A keresztények egy része azt mondja, ezt látom, napi szinten találkozom vele, hogy nem Istennek az akarata, mert hogyha neked valami nincs, annak megvan az oka, hogy miért nincs, és akkor most tanulsz alázatot, és te ezen keresztül majd most jól ki leszel képezve. Krisztusban mondom ezt, ez a kétféle verzió van, az egyik azt mondja, hogy igen, Krisztusban meg vagyunk áldva, és Istennek öröme van abban, hogyha a szükségeink be vannak töltve, a másik verzió azt mondja, hogy nem, erről szó nem lehet. És az Úr valamit hozott a szívemre délelőtt, ahogy ezen gondolkoztam, még mielőtt Krisztusban lettem volna, tehát kicsi gyerek voltam. Hát nem olyan kicsi, nem tudom, 14-5 éves körül. És emlékszem, hogy anyukám még akkor vették meg a Dózsa György úti házukat. Ők sem voltak Krisztusban. Ő sem volt még Krisztusban, tehát még semmit nem tudtunk a Krisztusról. Ez iskolás koromban volt. Azt tudom, hogy fölsős voltam már, ez teljesen biztos. Tehát világi embernek nevezhetjük, bár Istenben hit, de nem volt újjászületve ő sem, én sem. Nem ismertük még az evangéliumot. Tehát értitek, miről van szó? Nem keresztény, nem mondhatjuk magunkat kereszténynek, bár Istenben hittünk. Ennek ellenére nem mondhatjuk magunkat kereszténynek, nem voltunk újjászületve, az igét nem ismertük. És anyukám, amikor megvették ezt a házat, hát morfondíroztak rajta, mert valamennyi hitelt is kellett hozzá felvenni. És tudod, ő mindig óvatos volt, mindig bölcs volt, a nagymama mindig úgy nevelte őt is, engem is úgy nevelt, hogy addig nyújtózkodja, míg a takaród ér. És ez gondolkoztatta őt, hogy belemerjene vágni. Nem sok hitelről van szó, tehát valamennyi része kellett csak, nagy részét ki tudták fizetni, de kellett hozzá egy kicsi hitel is, és végül is arra jutott, nem keresztényként, hogy Isten mindig velünk volt, és hogyha mi is teszünk érte, akkor segíteni fog, és meg fogjuk ezt oldani. És majd szépen ezt visszafizetjük, mondta ő, és valamennyi bútoruk is volt, egy jóval kisebb lakásban laktunk akkor, tehát egy nagyobb, egy kétszer akkora lakásban nyilván annyi bútor ugye elvész. És azt mondta, hogy hát Isten majd megsegít bennünket, és Isten segítségével majd szépen minden meg lesz abba. Nem keresztényként. Úgy vélte, hogy Isten segíteni fog ebben, és úgy vélte, hogy Isten azt akarja, hogy meglegyen, ami szükséges. Nem toronyórára vágyott, nem léghajót szeretett volna, nem ilyenekre, hanem ami szükséges, úgy volt vele, nem keresztényként, hogy Isten ezt megadja, és ezt támogatni fogja. És tudjátok, az történt, hogy jóval előbb vissza tudták fizetni azt a bizonyos hitelt, azt a kicsi részét. Sőt, az történt, hogy időről időre mindig valamit azért meg tudott venni. Elment a bútorboltba, nézelődött, és akkor mindig talált valamit, ami akciós volt. De azt akarom neked mondani, hogy sokkal előbb megvolt minden, és tehát nem Krisztusban levő keresztényként értette azt, hogy Isten jó, és Isten segíteni akar. És ezt hoztam vissza délelőtt az Úr a szívemre, hogy hogyan van az, hogy keresztények a Krisztusban 5-10-20, mindegy hány éve, még mindig abban a hitben vannak, és dorgálják azt, aki hisz a Krisztusban levő áldásainkban, hogy már pedig az nem úgy van. Ha egy Krisztuson kívül levő mert hinni Istenben, akkor a Krisztusban levő az egyik üti a másiknak a fejét a Bibliából, hogy már pedig szegénynek kell lenned, akkor nem furcsa ez? Ugye? Ugye, hogy furcsa ez? És akkor hogy mondjak el neked valamit? Az a Krisztusban levő, aki ennyire nem az Isten igéjében hisz, az bizony vetekszik a templom egerével. Mert a Krisztuson kívül levő, aki azt mondta, hogy Isten segítségemre lesz, azt Isten valóban előre mozdította. Értitek a különbséget? Hogy ezt hozta délelőtt az Úr a szívemre, hogy sokszor, aki kívül van bölcsebb, bár még nem tartozik hozzá, de hisz ő benne, és ő jobban tudja támogatni, mint azt, aki a Krisztusban van, de helytelen hite van. Amen. Dicsőség Istennek. És ez nekem nagyon sokat jelentett délelőtt, hogy az Úr ezt a szívemre hozta, hogy igen, erre fel kellene nyílni a Krisztusban lévőknek a szeme. Hogyha egy kívüllevő ezt jól látja, akkor mi, akik belül vagyunk, mennyivel inkább kellene, hogy ott legyen a hitünk a mi Urunknak a szavaiban. Amen. Dicsőség Istennek. És kell erről beszélnünk. Kell erről beszélnünk, mert az ember ezeken a területeken, azt mondom neked, hogyha nincs a szellemtől kijelentésed erről, ezzel kapcsolatban, hogyha nincsen az igéből 100%-os meggyőződésed ezzel kapcsolatban, akkor hited sem lesz ezzel kapcsolatban, és akkor használni sem tudod a hitedet, és nem fogsz tudni ezekben az áldásokban sem járni, amit Krisztus megszerzett. Amen. Tehát nem hagyhatjuk ezt annyiban, hogy hát most vagy így van, vagy úgy van. Ennek 100%-osan biztosan ott kell lenni a szívedben, hogy Jézus Krisztus mit mond erről. Amen. És amikor te ebben 100%-osan biztos vagy, amikor neked ezzel teljes a szíved, amikor téged erről senki nem tud lebeszélni, mert te benned ott van az, hogy a Jézus Krisztus azt mondta, akkor a te áldásodat senki nem tudja ellopni. Amen. Dicsőség Istennek. Menjünk csak el a János 3. levelére, és az Úr azt szeretné, hogy áldottak legyetek. Amen. Az Úr azt akarja, hogy áldott legyél, és én nem keresztényekkel fogok vitatkozni, és nem fogom azt mondani, hogy ennek igaza van, aki ezt mondja, annak meg nincs igaza, aki azt mondja. Én egy valamivel fogok foglalkozni most is, és máskor is ismertek engem jól, azzal, hogy a Jézus Krisztus mit mond. Amen. Tehát én nem fogok szavazni, és nem fogok igazat adni se ennek, se annak, de egy valamivel fogunk foglalkozni, a mai napon is, is ismeritek már, hogy mindig ezt tesszük, hogy Jézus Krisztus mit mondott. Amen. Ez az egyetlen biztos alap, csak azért nem fogok prédikálni valamiről, mert esetleg egy neves prédikátor is azt úgy látja, vagy esetleg egy ismeretlen prédikátor. Nem ezért foglalkozunk valamirevel, és nem erre építünk, hanem arra építünk, hogy Jézus Krisztus a legnevesebb prédikátor mit mondott. Amen. Tehát 3 János 1-2-re menjünk, és azt mondja, hogy egyszerű fordításból olvasom, mert kicsit bővebb, mint a Károli. Egyébként megnéztem a Vida és a Csia fordítás is ugyanígy bővebben fejti ki, ahogy az egyszerű fordítás. Tehát azt mondja, hogy szeretett barátom, tudom, hogy a lelkednek jó dolga van, imádkozom, hogy minden tekintetben jó dolgod legyen, és testileg is éppen olyan jó egészségnek örvendj, mint amilyen jól vagy lélekben. Amen. Dicsőség Istennek. Nagyon szeretem, mert minden benne van. És arról szól, hogy szeretett barátom. Na, szeretett barátom, figyelj rám! Ti is és ti is. Szeretett barátaim, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban Isten igéje azt mondja nekünk, hogy ha a lelkednek jó dolga van, amen, tehát a lelkednek jó dolga van, hogyha a lelkednek jó dolga van, akkor jól érzed magad, ugye? Ha nem vagy telve feszültséggel, nem vagy telve aggodalmakkal, nem vagy telve rossz érzésekkel, akkor a lelkednek jó dolga van, így van? Amen, dicsőség az Úrnak. Tehát, hogyha a lelkednek jó dolga van, arról szól az ige, hogy jól érezd magad, amen. Azt mondja utána, hogy imádkozom, hogy minden tekintetben jó dolgod legyen, amen. Tehát minden tekintetben, hogy akkor az életednek a minden területére vonatkozik, részben jól érzed magadat, amen, azután pedig minden területen jó dolgod legyen. Milyen az, hogy jó dolgod legyen? Az jó, amen. Ha jó dolgod van, az azt jelenti, ugye, hogy nincsen hiányod. Minden területen jó dolgod legyen. Amen. Minden területén az életednek. Amikor jó dolgod van, akkor nincsen hiány, akkor nem kell aggodalmaskodnod. És azt mondja, hogy és testileg is éppen olyan jó egészségnek örvendj, mint amilyen jó vagy lélekben. Amen. Tehát 3 dolgot foglal össze, az, hogy érezd jól magad. Amen. Arról beszél, hogy minden területen jó dolgod legyen, dicsőség Istennek, és arról, hogy egészséges legyél. Most sokan mondhatják, hogy ez a minden területen, hogy ez a testedre vonatkozik, de itt úgy hangzik a mondat, hogy minden tekintetben jó dolgod legyen, és. Tehát külön szól a testedről, külön szól a lelkedről, és minden területen jó dolgod legyen. Amen. Ez nagyon jó, igaz? És ezért imádkozott, ezt kívánom számodra, azt mondja, és ez az ige ugyanúgy igaz te rád is, hogy jól érezd magad, minden területen jó dolgod legyen, és egészséges legyél. Amen. Mondhatjuk, hogy ez Isten igéje, mert ez az. Ha Isten igéről beszélünk, akkor mondhatjuk, hogy ez Isten akarata a számunkra. Isten azt akarja, hogy jól érezd magad, minden területen jó dolgod legyen, és egészséges legyél. Amen. Egy pillanatra, hogyha megállunk, hogyha valakinek van egy gyermeke, vagy ha majd lesz egy gyermeke, és azért mondom, ezt most nem bontjuk ki jobban, nagyon egyszerűen beszél az ige. Mit szeretnél a számára? Az, hogy jól érezze magát, jó dolga legyen, és egészséges legyen? Nagyon sokszor megkérdezik valakitől, hallok ezt a kérdést, hogy és mit szeretnél, hogy kisfiú vagy kislány legyen? Mindegy, csak egészséges legyen, igaz? Jó dolga legyen, jó élete legyen. Amen. Ezt kívánja egy szülő. Miért? Az atya is egy szülő. Ő szült bennünket a Krisztusban. Amen. Ez egy szülőnek a kívánsága. Ez a te atyádnak a kívánsága a te számodra, hogy egy földi szülőnek ugyanez a kívánsága az ő gyermeke számára, hogy egészséges legyen, mindenkor jó dolga legyen, és jól érezze magát. Amen. Egyébként ez diktálja, igaz, azt mondhatjuk, hogy a józan ész, ez diktálja a szíved, akkor nekem egy kicsit olyan, mint amikor a keresztények nem ezt prédikálják, mint hogyha faltörőkossal mennének Isten igéjének. Így van? Az Úr egyértelmű. Áldott legyen az ő szent neve. Dicsőség és hála neki. Na most sokan azt mondják, hogy a bővölködés, meg a szükségeinknek a betöltése az hamis tanítás, Mert az ige arról beszél, hogy bővölködjünk a szeretetben, bővölködjünk a kegyelemben, bővölködjünk a bölcsességben. Ez igaz, ilyen igék is vannak. De ez nem összekeverendő. Ennek ellenére Isten egyértelműen beszél a szükségeinkről is, hogy azon a területen is bővölködőek legyünk, és ne szenvedjünk hiányt semmiben. Amen. Tehát nem kell összekeverni, nem kell összemosni, hogyha találok egy igét, ami azt mondja, hogy bővölködjünk az egymás iránti szeretetben, mert találok ilyen igét, mert van ilyen ige. Ez nem mond ellent annak, hogy Isten a szükségeinkről is ugyanígy gondolkodik, hogy azokban sem szenvedjünk hiányt. Amen. Dicsőség az Úrnak. Mit mond a Lukács 22:35? Azt mondja, hogy azután így folytatta, ezt az Úr Jézus Krisztus mondja, azután így folytatta, amikor elküldtelek titeket pénz, tartalékruha és saru nélkül, volt-e hiányotok valamiben? Ők pedig így feleltek, nem, mindenünk megvolt. Amen, dicsőség Istennek. Újra olvasom lassan, figyeljetek, az Úr Jézus Krisztus mondja, tehát így folytatta, amikor elküldtelek titeket pénz, tartalékruha és saru nélkül, volt-e hiányotok valamiben? Ők pedig így feleltek, nem, mindenünk megvolt, hogy jó dolgotok legyen. Amen. Jó dolgotok legyen, dicsőség Istennek. Emlékeztek, hogy egyszer beszéltem erről régebben, egy prédikációba hozta elő az Úr, hogyha nekünk most azt mondaná az Úr így ebben a pillanatban, hogy na akkor most elküldelek téged valahová. És mit csinálnánk mi a mai kis fejünkkel, meg ugye milyen szinten függünk a világtól, azonnal mondanánk, hogy hú, uram, a mobilom éppen lemerülőben van, a GPS-emet azt sem tudom, hogy hol van, nem is tudom, a bankkártyám lehet, hogy üres, a szállást se foglaltam, így nem indulhatok el, uram. Ez volt a tréfa, de annyira nem is tréfa. Annyira nem is tréfa. Mit mutat ez meg? Hogy sokkal inkább a körülöttünk lévő dolgoktól függünk, mint a Jézus Krisztustól. Milyen bölcsen tette ezt a Jézus? Elküldte őket saru, pénz és ruha nélkül. Hogy tőle függjenek. Hogy tőle függjenek. Amen. De nézzük csak, tehát az annyira jó ez az ige is. Tehát pénz, ruha és saru nélkül, és Jézus Krisztus megkérdezte, hogy volt-e hiányotok. Egyértelmű, hogy miről beszél az ige, igaz? Ezek nem szellemi javak, ugye? Nem szellemi dolgokról van szó. Tehát Jézus egyértelműen fogalmaz, hogy pénz, ruha, cipő, amik ugye szükségesek, így van? Nem mondhatjuk, hogy nem, Jézus szellemi dolgokról beszélt. Én elhiszem, hogy mindent kimagyarázhatunk, de láttatok-e már valakin szellemi cipőt, meg szellemi ruhát? Ez az ugye, ez az a mese, amikor azt mondják utána, hogy hát a király mesztelen. Igaz? Jézus nem szellemi ruhában, szellemi cipőben engedte őket, és szellemi pénzzel, hogy fiúk, amikor vásároltuk, akkor mondjátok azt, hogy Isten fizesse meg. Nem, Jézus valóságos ruháról beszélt, valóságos cipőről beszélt, és valóságos pénzről beszélt. Tudom, hogy a Károly nem ezt mondja, hogy pénz nélkül, nem azt mondja, hogy erszény nélkül. Na de az erszény mi volt? A pénztárcájuk abban az időben. Így van? Tehát nem, megpróbálhatjuk kimagyarázni Isten igéjét. És soha nem magyarázom túl, csak fölhívom azokra a szavakra a figyelmet, vagy pedig egy valós példával alátámasztom, amit könnyebben kibontja nektek, és amit könnyen meg tudsz őrizni. Hogy amikor szükséged van rá, az egyszerűen eszedbe fog jutni. Tehát ehhez nem kell semmit belemagyarázni. Jézus ugye azt mondta, hogy pénz, ruha, cipő. Ezek szükséges dolgok, igaz? A szükségleteik voltak, ami szükséges lehet egy úton, ami szükséges a te hétköznapjaidban is. Amen. Szükséged van ruhára? Szükséged. Szükséged van cipőre? Szükséged. Szükséged van pénzre? Szükséged. Amen. És Jézus ezekről beszél. Nem szellemi dolgokról, nem a bölcsességről, nem a szeretetről, azokban is kell bővölködnünk, de itt konkrétan a szükségeikről van szó. Amen. Tehát ruha, pénz, cipő. És megkérdezte Jézus, hogy volt-e hiányotok valamiben? És ők mit válaszoltak? Nem. Mindenünk megvolt. Jegyezd meg a szót, mindenünk megvolt. Amen. Jó ezt kimondani, ugye? Jó lenne ezt kimondani neked is, igaz, hogy mindenem megvan. Amen. Jézus megérezte, volt a hiányotok valamiben is, ők azt válaszolták, hogy nem, mindenünk megvolt. Dicsőség Istennek. Áldott az ő szeneve. Hogyha neked ma hiányod van valamiben, akkor azt tanítják, hogy az úgy jó, az Istennek az akarata. Ez biztos? Ez biztos, hogyha az igéket megnézzük? Nem. Mert Jézus odafigyelt erre, és rá is kérdezett erre, hogy volt-e hiányotok bármiben is. Bár Jézus tudta a választ, de azt akart, hogy a tanítványok mondják meg. Te a mai napon meghallhassd azt, hogy a tanítványoknak nem volt hiánya semmiben, és mindenük megvolt. Te ugyanannak a Jézus Krisztusnak vagy a tanítványa. Amen. Dicsőség Istennek. Te ugyanazzal az igével táplálkozol, és te ugyanaz az ige, téged ugyanaz az ige tanít. Amen. Dicsőség Istennek. Jézus tőled is megkérdezheti az igében, hogy van-e hiányod, volt-e hiányod valamiben, és mivel ő megáldott téged, neked is el kell jutni arra a szintre, és ezt tisztán kell értened, hogy mi Isten szándéka, akarata a te életedben, hogy te is azt válaszolhatsz, hogy nem, Uram, nincs hiányom, mindenem megvan. Köszönöm, Uram. Amen. Dicsőség Istennek. Áldott az ő szenneve. Tehát Jézusnak rájuk gondja volt. Gondja volt a cipőjükre, gondja volt a ruhájukra, és gondja volt a pénzükre. Odafigyelt erre. Nagyon sok beteg vette körül Jézust, nagyon sok szükségben levő vette körül Jézust, de Jézus mindamellett odafigyelt erre is, hogy meglegyen a ruhájuk, a cipőjük és a pénzük, és ne legyen hiány az életükben. Dicsőség és hála legyen neki. Tehát, ha ő rájuk odafigyelt, mit gondolsz, te rád odafigyel? Amen. Te rád ugyanúgy odafigyel, dicsőség Istennek. Te rád ugyanúgy odafigyel, és a te életedben is az az akarata, hogy azt mondtasd, hogy Uram, mindenem megvan. Köszönöm. Mindenem megvan, Uram, dicsőség Istennek. Tehát ez nem a véletlen műve volt, hogy a tanítványok életében nem volt hiány, és megvolt mindenük. Ez egyáltalán nem a véletlennek a műve volt. Tudjátok, Jézus Krisztus szándékosan küldte ki őket ezek nélkül. Mert ugye azt mondta, hogy ne vigyetek magatokkal pénzt, ne vigyetek tartalékruhát, ne vigyetek két ruhát magatokkal, mert hogyha visznek magukkal tartalékot, akkor útközben mire fognak tekinteni? Arra, amiük van. Ah, mehetek még bátran, itt még a tartalékcipőm van, még tartalékruhám is, az sem szakadt el. Tehát akkor azon van a figyelmük, és a hitük a tartalékaikban vannak. De így, hogy nem volt semmiük. Mert Jézus azt mondta, hogy ne vigyetek magatokkal ilyesmit. Így miük volt? Csak Jézus. Csak Jézus. Amen. Így csak Jézus. Mert ha lett volna tartalékuk, akkor a figyelmük azon van. Elmennek 10 faluig, és azt mondják, hogy kirúgott a cipőn, menjünk vissza. Vagy ha ott van még a tartalékpár, akkor menjünk még tovább, mert még itt fölveszem a másik párat, aztán menjünk, bandukoljunk. Nem vihettek magukkal semmit. Hogy ne arra koncentráljanak, amiük van, hanem Jézusra. Amen. Dicsőség Istennek. Hogy segítsek ebben, hogy ezt megértsd, hogyha van egy munkahelyed, mondom a szót még egyszer, van. Nem olyan túl sok hitet kell gyakorolni, ugye? Mert van munkahelyed. Nem sűrűn fogod ezen a területen használni a hitedet. Ha nincs munkahelyed, akkor ugye kell hitet gyakorolnod ahhoz, hogy hitben elfogad, hogy a Jézus Krisztus képes arra, hogy adjon neked egy munkahelyet. Amen. És hogy hitet meg tud azt vallani, hogy is az már az enyém. Amen. Tehát, hogyha ott van a van, valamit van, akkor nem igazán kell hitet gyakorolnod, igaz? Ha van pénzed arra, hogy befizesd a számláidat, akkor nem sok hitet gyakorolsz, igaz? Ha nincsen pénzed, és ott vannak a számláid, mennyivel inkább tudsz hitben az Úr Jézusra nézni, és mennyivel inkább kell hitedet gyakorolni, hogy a szükséges időben meglegyenek azok a pénzek. Tehát értitek ezt, hogyha van valamid, akkor nem kell igazán a hitedet használni. Ha nincs valamid, akkor kell a hitedet használni. Így van? És akkor Isten meg tudja mutatni az ő kegyelmét, hogy ez az én akaratom, hogy legyen. Nem vihettek magukkal semmit, mégsem volt hiányuk. Ez mit jelent? Isten gondoskodott. Isten gondoskodott. Ugye Jehova íre mit jelenti, vagy, jelent, vagy Jahve íre? A gondviselés Istene. Amen. Ugye amikor Ábrahám felment a hegyre, felvitte Izsákot, és amikor a túloldalról pedig Isten küldte azt a kost, ami föl volt akadva a bozótba. Igaz? És amikor az angyal oda mutatott, hogy ne bántsd a fiút, már éppen akarta leszúrni Izsákot, és akkor oda mutatott, hogy ott van a kos. A gondviselés. Isten, aki gondot visel. Amen. Jézus Krisztus kiküldte a tanítványokat, de semmiben nem szenvedtek hiányt. Aki gondot visel. Ő a gondviselés Istene. Amen. Mondd csak ki bátran, ő a gondviselés Istene. Dicsőség Istennek. Ő a gondviselés Istene. Amen. Ugye, hogyha egészséges vagy, akkor nem sok hitet gyakorolsz az egészséged területén, ugyanígy, mint amikor pénzed is van. Akkor nem sokat morfondírozol ezen, és nem nagyon gyakorlod itt a hitedet, és nem nagyon adsz helyet Istennek. Mert ha van pénzed, akkor nem Jézusra nézel, hanem mire a pénzedre. Itt van a csekked, itt van a pénzed. Ah, ezt be kell fizetni, nem is ránézel a pénzedre. Igen, itt van a pénzem, ráteszem a csekre, és elmegyek a postára. Ha itt van a csekk, és nincs itt a pénzed, akkor hová nézel? Jézusra. Amen. Jézusra. Ezért, hogy teljesen tőle függjenek, nem vihettek magukkal semmit. De amikor visszajöttek, akkor Jézust érdekelte. Hé, fiúk, volt valami hiány út közben? Nem, uram. Mert olyan gondviselés Isten. És ő megmutatja, hogy azt akarom, hogy ne legyen hiányod semmiben. Dicsőség Istennek. Áldott az ő szent neve. Tehát kell hitet gyakorolnod, ezeken a területeken is, és kell, hogy hited legyen abban, hogy ő a gondviselés Istene. Amen. Kell, hogy hited legyen, kell, hogy megértésed legyen abból, hogy mi Istennek a szándéka ezeken a területeken. Az ő szándéka az, hogy te jól érezd magad, életed minden területén jó dolgod legyen, és egészséges legyél. Amen. Dicsőség Istennek. Emlékeztek még, hogy mit mond a Máté 6.25-től az ige, nem olyan régen felolvastuk, csak azért, hogy megerősítsük az előző igéket, azt mondja, hogy az Úr Jézus mondja ezt, ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit fogtok enni és inni, se testetek miatt, hogy mibe fogtok öltözködni. Hiszen nagyobb dolog életet adni, mint az ételről gondoskodni. Amen. Nagyobb dolog testet alkotni, mint ruhát készíteni. Igaz? Ha Isten életet adott, és hogyha Isten testet alkotott, ez a nagyobb dolog. Ennél már egy kisebb, de ugyanakkor hozzátartozik, hogy arra a testre gondot kell viselni, azt a testet öltöztetni kell. Így van? Amen. Dicsőség Istennek. Azt mondja, hogy figyeljet, 26-osnál járunk, figyeljétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem aratnak, élelmet sem gyűjtenek magtárba, mennyei atyátok mégis táplálja őket, ti azonban sokkal értékesebbek vagytok, mint a madarak. Dicsőség Istennek. Mondtam nektek, nem egyszer az udvarunkban lejön a rigó, kicsit sétál, megy egy-két kört, és pontosan tudja, hogy pittyent egyet a földbe, és ott van neki az ebédje. Amen. Nem láttam még viszont sírdogáló rigót az udvarunkban, nem láttam idegesen lefölsz szaladgáló rigót az udvarunkban, elfütyörészik a fa tetején fél napot is, és amikor megéhezik, akkor lavírozik az udvarba, kicsit erre megy, kicsit arra megy, huncutkodik egy kört, és aztán megvan az ebéd. Erről beszél Isten igéje, őket is ellátja, te mennyivel értékesebb vagy nála. Amen. Hol jártunk? 28-as. Miért aggódtok a ruhák miatt? Figyeljétek meg a mezőn a vadvirágokat. Hogyan növekednek, pedig nem fáradoznak, hogy ruhát készítsenek maguknak. Beszéltem erről nektek néhány, te nem én, hanem az Úr. Én is ezt mindig olyan örömmel hallom. A mezőn a vadvirágot. Amen. Tehát nem a drága kertészetben lévő virágot, amikor bemész és azt mondod, jaj, de szép tessék, mert ez mennyibe kerül? Azt mondják, 25 ezer. Micsoda? Tehát nem erről a drága virágról beszélünk, hanem a mezei vadvirágot említi Jézus. Azt, akivel senki nem törődik, és Isten esőt ad rá, és Isten ellátja, és gyönyörűvé tette, és öltöztette. És azért olyan szép, és azért olyan szemedgyönyörködtető, nem egy kertészetben nevelték, nem nemesítették, nem össze-vissza babusgatták, cirógatták, locsolgatták, permetezték, fújogatták, hogy olyan szép legyen, amilyen, hanem egyszerűen Isten gondoskodott róla, hogy te mész az úton, megállsz, és azt mondod, de gyönyörű ez a mező, és ez csak egyszer Isten pottyantotta ide. Amen. A mezei vadvirág a legkisebb, a legegyszerűbb. Ha te a legkisebb és a legegyszerűbb vagy, Istennek gondja van rád. Amen. Hol jártunk? 29-es. Mégis azt mondom nektek, Salamon király a dicsősége csúcsán sem öltözködött olyan szépen, mint ezek közül bármelyik. Látjátok, ezek a növények ma még virágzanak, holnapra pedig már elszáradnak, és tűzbe dobják őket, Isten mégis milyen gyönyörűen öltözteti őket. Amen. Mennyivel inkább fog titeket öltöztetni, ne legyetek hát kis hitűek. Dicsőség Istennek. Jézus annyira kibontja ezt, és olyan részletesen is azt mondja, hogy mennyivel inkább. Pedig Istennek rájuk gondja van. Azt mondja, hogy benneteket, meg ugye még náluknál jobban is. Amen. Öltöztetni fog, gondot viselni rátok. Dicsőség Istennek. Tehát milyen gyönyörűen öltözteti őket. És mennyivel inkább fog titeket. Amen. Mennyivel inkább fog titeket. Ne aggódjatok és ne kérdezzétek, mit fogunk enni és mit fogunk inni. Vagy miben öltözzünk. Azok törtetnek szüntelen ilyen dolgok után, akik nem ismerik Istent. Amen. De mi ismerjük Istent. Ismerjük őt, egyre jobban ismerjük őt, és az ige és a Szent Szellem által még inkább egyre és egyre jobban megismerjük őt, és pontosan is tisztán látjuk az ő akaratát. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ne aggódjunk ezek felől, mert mi már a mennyei atyához tartozunk, ha azokat gyönyörűen öltöztet és gondot visel a madarakra, a virágokra, mennyivel inkább mi ránk. Amen. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Tehát azt mondja, hogy azok törtetnek szüntelen ilyen dolgok után, akik nem ismerik Istent, mennyei atyátok jól tudja, hogy mindezekre szükségetek van. Amen. Szükséged van ezekre. Isten tudja, és ez természetes dolog, hogy szükséged van ezekre. Jézus Krisztus úgy küldte ki a tanítványokat, és visszajöttek pénz, ruha, saru. A ti mennyei atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Vannak, akik azt mondják, hogy hát Isten ilyenekkel nem foglalkozik. Jézus azt mondta, hogy tudja a te mennyei atyád, hogy szükséged van erre. Szükséged van ezekre. Amen. Tehát mindezekre szükségetek van. Isten királyságával is azzal törődjetek, amit Isten igazságossága kíván, erre törekedjetek mindenek előtt. Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van. Dicsőség Istennek. Tehát Jézus tanította őket itt is, és az életben felmerülő szükséges dolgokról van szó. Így van? Mindarról, ami szükséges, ami alapvetően szükséges, azokról beszél Jézus Krisztus. És mit mond Jézus, amit ma prédikálnak, hogy nincs ezekre neked szükséged, nélkülözzél. Jó az neked, hogyha hiány van az életedben. Attól leszel alázatos. Azon keresztül Isten tanít téged. Nem. Jézus nem ezt prédikálta, hogy nélkülözzetek. Jézus azt prédikálta, hogy tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Amen. És ugye ti keressétek az ő országát. Miért? Így, ahogy most ezeket megnézzük. Keressük, hogy ő mit gondol erről. Keressük, hogy ő hogyan látja ezt. Amen. Hogy a hitünk egyértelműen az ő igéjén nyugodjon. Amen. És pontosan és jól lássuk azt, hogy mi az ő akarata ezzel kapcsolatban. Ugye azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy nélkülözzetek, hanem azt mondja, hogy Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van. Mit jelent, hogy törődik vele? Odafigyel rá, igaz? Foglalkozik ezzel. Gondja van erre, így van? Ha valamivel törődsz, akkor azzal foglalkozol, arra gondod van, azzal időzöl, arra odafigyelsz, igaz? Ez így van. Amikor Jézus azt mondta, hogy Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van, ez azt jelenti, hogy Isten erre odafigyel. A te atyádnak a figyelme ott van ezen. Amen. Foglalkozik ezzel, és érdekli őt. Így van? Törődik vele. Dicsőség Istennek. Törődik. Mondd, hogy az Úr törődik a szükségeimmel. Amen. Dicsőség Istennek. Tehát Jézus azt mondta, hogy a ti atyátok törődik ezzel. Amen. De hogyha valaki azt prédikálja, ugye, hogy Krisztusban van bővölködés, Krisztusban van a szükségeink betöltése, akkor ez egy hamis tanító. Ajjaj. Akkor ez egy hamis tanító. Szerintem ez az igefényében erősen hazugság. Nem is azt mondom, hogy tévedés, erősen hazugság. Az atya törődik a ti szükségeitekkel. És gondja van rá. Dicsőség Istennek. Ő nem a hiánynak az istene. Bizony. Milyennek ismerték őt az Ószövetségben? Nézzünk meg néhány igét. És nem is a 23-as Zsoltárt, jó? Mert az is gyönyörűen leírja, hogy milyen gondviselésében vagyunk Istennek. Gondoskodik az élelmedről, az ellátásodról, mit igyál, mibe ruházkodjál, asztalt terít neked, védelmet ad neked, az ő kenete ott van rajtad, az olaj ott van, és gyönyörűen leírja a 23-as Zsoltár, hogy mint pásztor, ő miről gondoskodik a mi életünkben, jó, akkor azért is megnézzük, mert a Szent Szellem nem enged tovább menni. Tehát az én pásztorom az örökké való, és ebből következik jó néhány dolog. Amen. Vagy mondjuk azt, hogy az Úr az én pásztorom, és ebből kifolyólag, mert ő az én pásztorom, az életemben jó néhány dologra ő gondot visel, felügyel és odafigyel. Amen. Azt mondja, hogy minden jóval ellát engem. Amen. Dicsőség Istennek. Minden jóval ellát engem. Nem küld a nyakamra egy kis nélkülözést, hogy ott majd megtanulom az alázatot, hanem hogyha hiány van az életemben, ő minden jóval ellát engem. Dicsőség neki. Azt mondja, hogy dús legelőin megpihentett, friss patakokhoz terelget. Ezek sokszor képek, mert egy pásztorról beszélgetünk, aki az ő bárányával foglalatoskodik, és amikor egy bárány éhes, mire van szüksége? Füvet szeretne enni, és amikor megszomjazik, akkor pedig ott egy csendes patak jó lenne a közelben, hogy ott lehassaljon, és egy kicsit nyalogassa a vizet. Így van? Nem arról szól, amikor te éhes vagy, akkor menj ki és legelész egyet, hanem arról szól a te életedben, hogy az előbb mit mondott a Jézus Krisztus, hogy ne aggódjatok afelől, hogy mit esztek, vagy mit isztok. Ez a bárány füvet eszik, vizet iszik, te pedig, amit neked kell enned és innod, arról fog ő gondoskodni. Amen. Tehát minden jóval ellát, élelemmel, és itt le van írva a 23-as Zsoltárban az, amit az előbb a Jézus Krisztus a Máté evangéliumában szintén elmondott, az ételedre, az italodra vonatkozóan, az ellátásodra, az atyád gondviselésére vonatkozóan. Amen. Dicsőség Istennek. Amen. Egy húron pendültek a Zsoltáros is, meg a Máté evangélium írója, a Máté is. Ezek valahol összebeszéltek, igaz? Csak van köztük egy pár év, néhány év, néhány évecske, néhány kis rövidke évecske van közöttük, de ugyanaz a gondviselés istene, az Ószövetség istene, mint ahogyan az Új Szövetségben Jézus Krisztus bemutatja nekünk a mi mennyei atyánkat. Amen. Azt mondja tovább, hogy felüdíti lelkem, és az igazságosság útján vezet. Mindjárt megyek tovább, ugye azzal kezdtük a 3 János 1-2-ben, hogy jó dolga legyen a lelkednek, hogy érezd jól magad. Felüdíti a lelkem. Amen. Érdekes módon Isten nem változik, ugye? Azt mondja az ige, hogy ő nem változik, még csak változásnak árnyéka sincs nála. Az ő szándéka, az, hogy az emberek életében mikor mit tudott megvalósítani, akár az Ó, akár az Új Szövetségben, az egy másik dolog, és másik dolog az, hogy mi volt az ő szándéka az ember számára. Felüdíti a lelkemet, és az igazságosság útján vezeti jóságos természete szerint. Nagyon szeretem ezt, hogy jóságos az ő természete. Jóságos. Amen. Ez annyira jó, hogy jóságos az ő természete. Azt hiszem, hogy ez a jót tesz a bizalmunknak. Ez nagyon jót tesz az embernek, hogy bátran mehessen Isten elé, ahogy a zsidó levélben azt olvasod, hogy bátran járuljatok az irgalommal és kegyelemmel teljes királyi trónja elé, mit mond itt, jóságos természetéről beszél. Amen. Áldott az Úr neve. Azt mondja, hogy bizony, még a halál árnyékában sötét és mély völgyeken kell is átmennem, ugye, még ha olyan helyen vagyok is, nem félek, akkor sem félek a gonosztól, mert te örökkévaló, ott is velem vagy. Ez pedig a biztonságunk. Isten nem csak gondot visel arra, hogy mit egyél, mit igyál, mindenben jó dolgod legyen, jól érezd magad, és érezd az ő jóságát és gondviselését, hanem ott van veled, és biztonságot is ad neked, ha bármilyen helyzeten is kell átmenned. Nem azt mondja az ige, hogy nem kell ilyeneken átmenned, hanem azt mondja, hogy ő ott van veled, és ezért nem kell félned. Soha nem prédikáltam azt, hogy nem kell ilyen helyzeteken átmenni. Azt mondtam, hogy ott van veled. Amen. Ott van veled. És nem vagy egyedül, és vele át tudsz menni. Amen. Egyébként itt az ige azt mondja, nem azt mondja, hogy fél úton elakadsz, hanem hogyha a halál árnyékának sötét és mély völgyeken kell is átmennem. Átmegyek rajta. Amen. Nem bemegyek a feléig, Istennel átmegyek rajta. Áldott az Úr neve. Azt mondja, hogy akkor sem félek a gonosztól, mert te örökkévaló ott is velem vagy, pásztorbotod megvéd, pálcád vezet. Pásztorbot az nem arra való, hogy fejbe vertessük vele a másikat. A pásztorbot az arra való, hogy a pásztorot könyökölt a botján, így őrizte a nyáját, és könyökölt a botján fügyrészett, vagy furujázott, vagy melyik pásztor éppen mit csinált, vagy nádihegedült, és amikor jött az ordas, akkor a pásztor megpörgette a botját, és úgy megsuhintotta vele, hogy kész, annyi. Lett belőle egy ordas matrica. Tehát a pásztorbot nem arra való, hogy várjuk vele Istennek a nyáját, hanem megvédje. Amen. Megvédje. Hányan láttátok, hogy a pásztor a bárányait veri a bottal? Hát rögtön a gazda kirúgta volna, és vett volna fel egy új pásztort, így van? Neked lenne 100 bárányod, és felvennél melléjük egy ilyen bárányos embert, hogy hívják ezt? Pásztornak? Juhász, azaz. De lehet egy ilyen, így van, pásztor is, és azt látnád, kimész már határba, megnézed, hogy mi van az újság, és nézed, és azt látnád, hogy verdesjám a pásztor a botjával a bárányaidat. Azonnal mondanád, hogy gyere ide, itt a munkakönyv, aztán többet ne lássuk egymást. És hozatnál egy jó pásztort, aki a bárányaidra gondot visel, szépen tartja, amen. Viszont ha jön a farkas, na annak oda suhint egyet. Amen. Ilyen a jó pásztor, jóságos természete, dicsőség Istennek. Ez tisztítja a félelmeket. Olyan sokan félelemben vannak Istentől. Félnek tőle. Ő jóságos természetével és a gondviselésével közelít hozzánk. Olvasd el újra és ismert meg egyre jobban és jobban. Az igazság tesz szabaddá benneteket, azt mondja az Úr Jézus. Dicsőség Istennek, tehát pásztorbotod megvéd, pálcád vezet. Amen. Ellenségeim szeme láttára bőségesen megteríted asztalom. Halleluja. Mit csinál Isten? Telve van az asztal, megérkezel, lekap róla mindent, és azt mondja, hogy majd most megtanulod az alázatot. És ha már alázatos leszel, újra terítek. Nem. Azt mondja, hogy bőségesen megteríted asztalon, mert szívesen, mint szívesen látott vendéged előtt. Tudom, hogy a Károli azt mondja, hogy megkened fejemet olajjal. Ez azért jó mind a kettő sor, mert ez a megkened fejemet olajjal, ez arról szól, hogy amikor a vendéghez egy szívesen látott vendég jön. Tehát akinek örülsz, van, aki becsönget, kinyitod, rövidre fogod, csak menjen már. Ha olyan valaki jön, akit kedvelsz és szeretsz, beinvitálod, és abban az időben, hogyha szívesen látott vendég volt, akkor azt mondja az egyszerű fordításban, ott egy kis széljegyzet, hogy a haját egy ilyen illatos olajjal dörzsölte be, és így frissítette fel a nagy melegben a vendéget. Tehát ez mert szívesen látott vendég, az, hogy a színűtig fejemet megkened olajjal, ez azt jelenti, hogy szívesen látott vendége vagy az atyának. Amen. És azért írja le mind a két verziót, mert ha elolvasod azt, hogy a fejemet megkeni olajjal, hát gondolod, hát jól van, megkente az atya a fejemet az olajjal. De nem tudod, hogy miért? Azért, mert egy szívesen látott vendég vagy, és olyankor egy kicsit kényeztet téged, felfrissít téged. Amen. Dicsőség Istennek. Hol jártunk? Ott, hogy bizony színig töltött poharam. Tehát mi van ott? Terített asztal. Amen. Felfrissülés, biztonság, ellátás. Színig töltött a poharad. Dicsőség Istennek. És azt mondja tovább, jóságod és szeretetet körülvesz, amíg csak élek. Amen. Nem néha, néha jön Isten, néha szeretettel vesz körül, néha gondodat viseli, és aztán meg néha nem teszi ezt meg, hanem azt mondja, hogy amíg csak élek. Amen. Amíg csak élek, dicsőség Istennek. Tehát jóságod is szeretetet körülvesz, amíg csak élek, az örökké való házában lakom egész életemben. Amen. Emlékeztek, múlt héten mondtam, hogy te a háznak a fia vagy. Az Atya Isten azt mondja, hogy fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Az örökké való házában lakozom. Amen. Dicsőség az Úrnak. Tehát ő ilyen. Ő gondviselő Isten, ő jóságos, természetű, és miért mondja el ezt az ige, és miért beszél erről az Úr Jézus Krisztus? Miért találod ezt meg az Ószövetségben, miért találod meg az Új Szövetségben? Azért, hogy egy helyes képünk legyen Istenről. Amen. Azért, hogy helyes hited legyen ezen a területen is ő benne. Azért, hogy mint szerető atyádat meglásd őt és megismerd őt. Amen. Tehát ne egy távoli, egy idegen, és mikor milyen kedve van, ha bal lábbal kelt, akkor nyilván ma nem lesz áldás. Ha jobb lábbal kelt, akkor ma lesz áldás. Nem is úgy van, hogy péntek 13, vagy nem 13. Nem is úgy van, hogy a mennyben van egy szerencsekerék, rajta vannak a neveitek, megforgatják, forog a kerék, és akkor megállt ott, Robi mosolyog a legjobban, figyelj, te vagy a nyerő, megállt, nézzük, Robi áldott ma. Ti veletek meg mi lesz? Nem sorsolás, minden napon az életem végéig Istennek ez a jósága és a gondviselése van ott az életemen. Az, hogy én nem helyesen hiszek, és nem ilyennek látom őt, és csak jaj, mi lesz velem, mint hogy hozzáfordulnék, aki jóságos természetével és a gondviselésével tekint rám, és azt mondja, hogy akarok segíteni, de a helytelen hitünkkel ezt lehetetlenné tesszük. És erre jött nekem délelőtt ez a dolog, hogy Krisztuson kívül valaki a hitével és az Istenbe vetett bizalmával jobban meg tudja ragadni Istennek a jóságát, mint Krisztusban lévő ember egy helytelen hittel, aki pedig már áldott. Amen. Dicsőség Istennek. Tehát megismerni őt valóságosan, megismerni az igazságot. Dicsőség az Úrnak. Ugye, amikor az ige azt mondja, hogy ímé újjá lett minden, ez nem csak a lényünkre kell, hogy vonatkozzon, hanem meg kell újítani a gondolatainkat is, meg kell újítani azokat a régi képeket, amilyennek gondoltuk Istent is, amit gondoltunk ezekről a dolgokról, ezeket tudni kell kisöpörni, és helyette az új dolgokat megragadni, amit Isten igéje mond. Amen. Tehát ezeknek is újjá kell lennie. Újjá kell, hogy legyenek. Amen. Mit mond a Zsoltár 34:8-tól? Ízleljétek, és lássátok meg, hogy jó az örökkévaló, bizony boldog és áldott, aki benne bízik. Amen. Tehát milyen? Jó. Ő jó. Dicsőség Istennek. És boldog és áldott, aki benne bízik. Ez oda van írva mellé, hogy aki bízik benne, az boldog és áldott. Amen. Imádjátok az örökkévalót, ti szentjei, mert akik őt félik és tisztelik, nem szenvednek hiányt semmiben. Nem szenvednek hiányt semmiben. Dicsőség Istennek, ugye Jézus mit kérdezett? Volt-e valamiben hiányotok? Nem, Uram. Amen. Tehát nem szenvednek hiányt semmiben. Még a fiatal oroszlánok is koplalnak és éheznek, de akik az örökkévalótól kérnek segítséget, semmi jót nem nélkülöznek. Nézd csak meg, egy rövidke kis igerész arról szól, hogy Isten jó, arról szól, hogy nem szenvednek hiányt semmiben, amen, akik benne bíznak, akik őt félik, akik őt tisztelik, amen, és semmi jót nem nélkülöznek, akik tőle kérnek segítséget. Amen. Dicsőség az Úrnak. Áldott az ő szent neve. Óvatosan kell bánnom az idővel, mindig túlszaladunk, és még csak most kezdtük. Ugye? Mondjátok meg nekem, ki áldotta meg Ábrahámot? Az örökkévaló. Amen. Azt mondta, hogy megáldván megáldalak. Ki áldotta meg Jóbot? Azt mondja az ige, hogy Isten körülvette őt, és gazdaggá tette őt. Amen. És amikor mindent elveszített, ki volt az, aki visszaadta, méghozzá nem simán visszaadta, hanem még jobban megáldotta, mint amilyen áldott volt, szintén az örökkévaló Isten tette ezt vele. Amen. Ki áldotta meg Izrael népét? Ki áldott meg bennünket a Krisztus Jézusban? A ti mennyei atyátok már megáldott benneteket a mennyekből a Krisztus Jézusban. Ezt örök időknek előtte ugye eltervezte, hogy a maga fiaivá fogad bennünket, és örökséget ad nekünk a Krisztusban. Amen. Ki az, aki áld? Ő a mi atyánk. Amen. Dicsőség Istennek. Tehát milyennek látod őt az igék szerint? Az igék alapján, nem az szerint, hogy most mit mond erről, csak mondok neveket, jó? Tehát nincsen a neveknek jelentősége, hogy mondjuk mit mondott erről a Pista, vagy a Károly, vagy a Gizi, vagy a Sarki fűszeres, vagy a nagymama. Nem ez alapján, hanem az igék alapján milyennek látjuk őt. Ezt kell meglátnunk. Az ige alapján milyennek látjuk őt. Amen. És ne felejtsétek el, Máté evangéliumban voltunk, 6. fejezetben, és Jézus Krisztus ugye eljön, elkezd tanítani. És rögtön az elején beszél az atyáról is, az ő gondviseléséről. Ugye rögtön az elején beszélt arról, hogy ne aggódjatok semmi felől, és rögtön az elején leszögezte a tanításainak a kezdetén, hogy az atya gondot visel a szükségeitekre. Amen. A tanítványokat, amikor kiküldte, akkor ismét ugye mire nézett rá, hogy szenvedtetek-e hiányt valamiben? Semmiben. Miért van ez, hogy Jézus ezzel kezdte, és egyértelművé akarta tenni, és ezt látott későbbiekben is. Jézus nem bort iszik és vizet prédikál. Azért. Jézus nem bort iszik és vizet prédikál, Jézus megtanította őket, hogy az atya gondot visel a szükségeitekre, és akkor a pudingnak a próbája mi? Az evés, igaz? Na, tehát az Atyaisten betölti a szükségeiteket, nem kell aggódnotok semmi felől, akkor most fiúk, menjetek, és ne vigyetek magatokkal se két ruhát, se két cipőt, se lóvét, se bankkártyát, se GPS, se telefont, semmit se. Csak menjetek, és vigyétek az igét. Amen. A puding próbálja az evés. Ne aggodalmaskodjatok semmi felől. Így van? És amikor visszajöttek, akkor mi volt a tapasztalat? Hogy a ti atyátok valóban törődik azzal, amire szükségetek van? Igen, Jézus megkérdezte, akarta hallani a szájukból, hogy mit mondanak. Szenvedtetek hiányt valamiben? Nem, Uram. Egy sem volt közöttük, aki azt mondta volna, hogy hát, Uram, lehet, hogy a többi nem, de én bizony mezítláb tettem meg a félutat, és bizony lukas volt a ruhám is, és elég sokszor kellett éheznem. Egy sem volt ilyen közöttük. Így van? Bizony. Egy sem. Jézus nem bort iszik és vizet prédikál. Minden szava igazság, és ha ő azt mondja, hogy az atya gondot visel rátok, akkor az atya gondot visel rátok. Hogyha mi ezt hisszük, és bátran hozzáfordulunk, és kérünk, az előbb olvastuk itt a Zsoltárban, akkor semmi jót nem fogunk nélkülözni. Az oroszlán az szűkölködik, lehet, hogy ma káposztát kap az állatkertben, pedig azt nem nagyon szereti, szűkölködni fog, az is előfordulhat, mert az oroszlánnal ott van az igében, hogy lehetséges, hogy ő szűkölködni fog, de te semmi jót nem fogsz nélkülözni, hogyha ő benne bízol, és tőle kérsz bátran. Amen. Dicsőség Istennek. Ugye, tehát Jézus nem bort iszik és vizet prédikál. Amit ő mond, az úgy van. És jöjjünk vissza egy kicsit az új szövetségre, és már folyamatosan megvolt a párhuzam a kettő között. Mit mond a Filippi 4.19? Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket, dicsőséges gazdagsága szerint, ha a Krisztus Jézusban éltek, amen, az én Istenem, be fogja tölteni minden szükségeteket. Hogyan? Úgy, ahogy jut is, marad is, a kecske is jól lakjon, meg a káposzta is megmaradjon, ugye? Nem. Azt mondja, hogy dicsőségesen a gazdagsága szerint. A Csia fordítás azt mondja, hogy az én Istenem minden szükségeteket ugyanaz, be fogja tölteni a Krisztus Jézusban elhelyezett dicsőséges gazdagságának mértékében. A Krisztus Jézusban elhelyezett gazdagság. Krisztusban van a teljesség. Ott van Istennek a teljes ellátása. Krisztusban vagytok megáldva a mennyekből minden áldással. Amen. És neked tudnod kell, hogy te Krisztusban vagy, te a háznak a gyermeke vagy, te Krisztusnak az örökös társa vagy, Istennek a szándéka pedig az, hogy semmi jót ne nélkülözzél, jól érezd magad, egészséges legyél, és mindenben jó dolgod legyen. Amen. Mondja ezt az Ószövetség, és mondja az Új is. Amen. Itt olvastuk a Filippiben, elolvastuk a János 3. levelében is. Mondják ezt az igék, dicsőség és hála Istennek. Teszünk egy csöpnyi kitérőt. Mostanában szembe találkozom gyakran azzal, tudjátok, a 2 Korintus 8-ban azt mondja az írás, hogy Krisztus szegény élet, hogy mi gazdagán lehessünk ő általa. Amen. És hallom egyre többször mostanában, hogy ez sem anyagiakra vonatkozik, hanem ugye Krisztus szegény lett az atya nélkül, ugye, hogy elszakadt az atyától, ugye bennünket pedig összekapcsolt az atyával, tehát mi így igazán az jön ki belőle, hogy Krisztus azért a szegénység az arra vonatkozik ott az igében, hogy elszakadt az atyától. Tudjátok, mondja a római levélben az ige, hogy mindannyian vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Belemagyarázhatnánk ebbe a 2 Korintusi levél 8. fejezet 9. igébe ezt. De ott az ige azt mondja, hogy Krisztus szegény élet, hogy mi gazdaggá lehessünk. Nem az atyától való elszakadásáról van szó, és mi pedig ugye kapcsolódtunk az atyával. Igazán ez csak 3 nap volt, amíg az atyától elkülönült. Tehát ő folyamatos közösségben volt az atyával. Amikor ő ismét kapcsolódott az atyával, akkor kapcsolt bennünket is hozzá. Tehát ő nem maradt elkülönülve, hogy mi pedig egységben lehessünk az atyával. Nem erről van szó, hogy ő szegény, tehát Isten nélkül való, mi pedig Istennel egyesültünk volna. Amen. A másik dolog, amiért ez nem állja meg a helyét, és ezért mondom mindig, hogy az igéknek a szövegkörnyezete nagyon fontos. A 2 Korintus 8 és 9 kimondottan a szükségeknek a betöltéséről, mégpedig az anyagi javakról szól. A házi feladat nem szoktam adni, most adok nektek, de nem kell betartani, mert aki gondolja, elolvassa. 2 Korintus 8-9-et, hogyha elolvasod, nézd meg, hogy valóságosan is az anyagi javakról szól. Arról szól, hogy aki bőven vett, bőven arat, aki szűken vett, szűken arat. Arról van benne szó, hogy aki, tehát Isten adja a magot a magvetőnek, és jól meg is sokasítja azt. Kimondottan ez a 2 fejezet az anyagiakról szól, és kár kiragadni egy igét, hogy az viszont nem arról szól. Mert a Krisztus szegény élet, hogy mi gazdagán legyünk, és van, aki azt mondja, hogy az nem arról szól, nem az anyagiakról. El kell olvasni 2 teljes fejezet. Ha akarjátok, elolvassátok, ha nem, tudjátok, hogy én ezt nem fogom számon kérni. Nem úgy van, mint emlékeztek az Isten tisztelet végén, azt mondja a prédikátor, hogy akkor a jövő heti házi feladat, a Márk evangélium 17. fejezetét mindenki olvassa el. Következő héten jön a gyülekezet, és kezdődik az Isten tisztelet, akkor mindenki olvasta a Márk 17-et, egy kéz emelkedik, 2, már egész sok kéz fent van, mert csak 1-2 van lent, jó, hát lassan ők is felemelik, és azt mondja a pásztor, jó, akkor ma a hazugságról fogunk beszélni. Ugye? Mert a Márk evangélium 16 fejezetből áll. Tehát nehogy úgy, ha elolvassátok, akkor tegyétek meg, ha nem, akkor semmi baj nincsen belőle. Tudjátok, hogy nem szoktam úgy házi feladat, ezt csak tréfából mondtam, hogy házi feladat, de nézd meg, hogyha 2 fejezet egyértelműen leír valamit, akkor nem szabad kiragadni egy igét, és annak úgy gondolunk, hogy annak adunk egy más magyarázatot. Hogy az beilleszik valahová, máshová. Ez pontosan olyan, mint amikor a kicsi gyerekek az óviba vagy a bölcsibe vannak, és van ez a játék. Tudjátok, vannak ilyen mélyedések, négyzet, háromszög, kör, meg vannak ugyanolyan alakú kicsi elemek, négyzet, háromszög, és ugye a négyzetet hová kell tenni? A karikába, ugye? Nem, a négyzetbe. A háromszöget hova kell tenni? Karikába, ugye? Nem, a háromszögbe. Hova kell tenni a karikát? Más nincs, beletesszük a karikába, igaz? Ez olyan, amikor egy jól meghatározott fejezetbe egy adott témakört fejt ki Isten igény, és abból kiveszünk egyet, akkor olyan, mint hogyha a háromszöget bele akarnánk tuszkolni erővel a, mondjuk a körbe. Szokott fent lenni a Facebookon egy ilyen vasgyúró pici gyerek, ilyen pár hónapos, de borzasztóan vasgyúró, úgy képzeld el, hogy nagyon vasgyúró, és akkor az a műanyag játék, tudod, ott van a négyszög, a háromszög, a kör, és ő fogja a háromszöget, a kört, és össze van törve az egész játék, bele van nyomva, és azt mondja, hogy megoldottam. Ugye? Tehát nagyon sok mindent meg lehet oldani, nagyon sok mindenbe betuszkolhatjuk Isten igét, és elferdíthetjük úgy, ahogyan azt nekünk jó lenne, meg tetszene. Ezt meg lehet csinálni erőből egy játékkal, de nem tehetjük meg Isten igével. Mi a következménye? Pusztán annyi, hogy helytelen a hitünk, és akkor azon a területen nem leszünk áldottak. Tehát Isten nem fog villámokat leküldeni ezért, de ne vegyünk ki a szövegkörnyezetéből igét. Isten egyértelmű szándéka az, hogy a szükségek betöltve legyenek, ugye még egyszer mondom, mit mondott Jézus, a ti atyátok pedig törődik a ti szükségeitekkel. Amen. És itt pedig az van, hogy a te Istened minden szükségedet be fogja tölteni a Krisztus Jézusban elhelyezett dicsőséges gazdagságának mértékében. Amen. Ami dicsőséges, annak a mértéke sem kicsi. Főleg, amit Isten nevez dicsőségesnek, annak a mértéke sem kicsi. Amen. Áldott az Úrnak a neve. Még valami a Galata 4.1. Azt mondja, hogy örökségünk, ről szól ez a fejezet, és azt mondja, hogy ezzel azt szeretném mondani, hogy amíg az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a rabszolgától, pedig jogilag már akkor is minden az övé. Amen. Jogilag már akkor is minden az övé. Ugye nagyon sok helyen hallani volt, vagy én is láttam már ilyet, hogy megszületik egy kisgyermek, nyitnak neki egy számlát, és arra havonta tesznek pénzt, hogy majd 18 éves korában megkapja. Ti is hallottatok már ilyet? Sőt, voltak időszakok, amikor ez központilag volt, és akkor a születendő gyermek kapott egy számlát X kezdő összeggel, és akkor a szülők arra tudtak tenni, vagy ez bárki megteheti önállóan, és ezen szaporodik a pénze. Ez a kicsi gyerek, mondhatjuk, hogy 5-10-12 évesen lehet, hogy milliómos? Bár nem birtokolja, igaz? Lehet, hogy nem is tud róla, de milliómos is lehet akár. De mindenképpen, igaz, vannak neki javai. Amen? Így van? Dicsőség Istennek. Ez így van. Ha tud róla, ha nem. A születésétől fogva, mi amikor Krisztusban megszülettünk, az Atya gondot viselt ránk. Amen. Tehát onnantól kezdve áldottak vagyunk. Ha tudunk róla, ha nem tudunk róla, ha igénybe vesszük, ha nem vesszük igénybe. Így van? Amen. Mit mondott az ige, hogy pedig jogilag már akkor is minden az övé. Ha nem vesszük igénybe, ha nem tudunk róla, jogilag akkor is, amikor Krisztusba megszületünk, még egyszer nézzük, azt mondja, hogy amíg az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a rabszolgától, pedig jogilag már akkor minden az övé. Ha picinyke gyermekek vagyunk is, jogilag Krisztusban, amikor megszületünk, onnantól örökösök vagyunk. Jogilag már a miénk. Amen. Ha igénybe vesszük, ha nem. Vitathatjuk Isten igéjét, de egyetlen egy igazság van. Nem a mi elképzeléseink, hanem Jézus Krisztusnak a szavai. És Istennek az igéje. Aki azt mondja, hogy jogilag minden a miénk, onnantól, hogy Krisztusban megszülettünk. Lehet, hogy kiskorúak vagyunk, lehet, hogy nem ismerjük az igazságot, lehet, hogy nem tudunk az igazságról, lehet, hogy rosszul hiszünk, ennek ellenére, mindezek ellenére jogilag Krisztusban megszületésünk, től kezdve örökös társai vagyunk a Krisztusnak, és jogilag az egy örökségünk van Istentől, ami atyánktól. Amen. Ha soha nem vesszük birtokba, akkor is. Dicsőség és hála neki. Ezt mondja ő. Ezt mondja ő, és ehhez kell igazítani a mi hitünket. Áldott az ő szent neve. Ez volt a mai hamis tanítás. Dicsőség Istennek. Hűha! Elköszönünk. Áldottak vagytok az Úr Jézus Krisztusban. Amen.